Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai történetünk az özönvíz után játszódik. Minden elpusztult, és új kezdődik. Egyetlen család maradt. 1929-ben Túróci Zoltán írta le ezt a történetet egy igehirdetésben. Azért olvasom fel, mert nem csak irodalmi szépségű, ahogy leírja ezt a élethelyzetet, hanem nagyon-nagyon megrázó is. Ezt írja. Akkor mondta ezeket a szavakat Isten, amikor a vízözön pusztítása először látszott meg a maga rettenetességében. Amikor az iszap borította, hegyek kidugták a fejüket, és a fák sáros csapzott lombjaikat. Lent a völgyben pedig ott feküdt a földön a sárban, a rothadásban a vetés. Akkor ébredt az Isten szívének szánakozásában ez az ígéret, ezentúl mindig lesz aratás. Mai igénk ezt a történetet mutatja meg, vége az özönvíznek, és Isten megszólítja Noét. Így hallgassuk most meg a mai igét, ahogy megírva találjuk Mózes első könyvében, a 8. fejezetben, a 14. verstől a következőképpen. A második hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot, s minden földi csúszómászót hozd ki magaddal. Hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Amen. Kedves testvéreim, azt is mondhatnám ennek az igehirdetésnek a kezdetén, hogyha valaki nem figyelt, vagy nem értette meg, vagy nem érintette meg az elmúlt heti igehirdetés, akkor Isten rákontrázik még egyet. Hiszen nagyon hasonlít ez az egész történet ahhoz, ami az elmúlt héten volt. Mózes ott áll egy rettenetes helyzetben, lent a völgyben 3000 ember megölve, az aranyborjú utáni bálványimádás és az azt követő vérengzés után, és Mózes áll Isten előtt, és újat szeretne kezdeni. Mai történetünk még drasztikusabb, hiszen nem 3000 ember halt meg, hanem kipusztult az egész föld. Alig maradt meg egy család, akik ott vannak egy nehéz helyzetben, hogy ennek a kicsin családnak valami újat kell kezdenie. És ami ugyanolyan komoly üzenet, mint az elmúlt héten, az az, hogy Isten kész újat kezdeni az emberrel. A keresztény embernek igenis lehet az a szemléletmondja és az a gondolkodása az életéről, hogy a rossz után is jöhet jó és jöhet áldás. Nagyon sokszor egy olyan spirálba kerül bele az ember, hogyha valami rossz van az életébe, akkor nagyon borúsnak látja a jövőjét, és meggyőződése, hogy a holnap is ilyen lesz, a holnap után is, egy év múlva is, sőt, egyre rosszabb, mert egyre inkább telik az idő, talán egyre idősebb leszek, egyre betegebb leszek. Pedig arról szól maga az evangélium újra és újra, hogy a legmélyebb szomorúságok után is fakadhat áldás. A legkilátástalanabb helyzetből, a legkilátástalanabb életből is Isten tud újat fakasztani. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy megrázó történetet. Egy lelkésznővel beszélgettem, aki elmondta, hogy nemrég volt egy olyan keresztelője, amit ő is és az egész gyülekezet végig sírt. És azért, mert egy olyan család állt ott egy kisbabával, akik elvesztették néhány évvel korábban az 5 éves kisfiúkat. Egy 5 éves kisfiú meghalt, és Isten egy új gyermekkel ajándékozta meg ezt a családot, és ott álltak, és mindenkiben ott volt egyrészt a szomorúság is, a megrendültség, másrészt meg az öröm, hogy Isten tud újat kezdeni. Isten újra örömöt tud hozni egy családnak az életébe. És ez nagyon komolyan meghatotta magát a lelkésznőt is. És mennyire biblikus mindez. Ha volt valaki, aki nagyon sok mindent elveszített a Szentírásban, az Jób volt. Elvesztette családját, minden hozzátartozója meghalt. Bocsánat, én ezt mondom, a felesége nem, bár lehet, hogy jobban járt volna, milyen gonoszul beszélt vele, és ahogy Isten megátkozására és öngyilkosságra próbálta késztetni Jóbot, de mindenkie meghalt, mindenét elvesztett, és hogy fejeződik be Jób könyve? Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Az Úr pedig még jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Ez egy teljesen tudatos szellemi harc, hogy mit engedünk be a fejünkbe, hogy hogyan látjuk a jövőt. Bizonyára mindenki el tudná mondani, hogy mennyi rossz van az életében, és ha ez így megy tovább, annak mi lesz a következménye, és hogyan látjuk talán egy-egy szerettünknek az életébe, vagy a saját egészségünkbe, párkapcsolatunkba, vagy olyan, mintha minden egyre rosszabb lenne, és valóban sokszor így is van, de Isten azt mondja, hogy engem nem kötnek ezek a dolgok. Én tudok jót hozni a rosszból is. Hátrál a bánat, hol Jézus az Úr. Többször fogok utalni majd ezekre az énekekre, mert ezek azért szóltak, hogy megerősítsék azt, amit mondani szeretnék. A sátán azt szeretné, hogy negatívan lássuk a dolgokat. És hát ennél rosszabb élethelyzet, mint akár Jobbnál volt, vagy Noénál, kevés van a világon. De hátrál a bánat, hol Jézus az Úr. És miért hisszük mi sokszor azt, hogy nincs tovább? Mert csak saját magunkra nézünk, a saját lehetőségünkre, és valóban a saját elfogyott erőnkre. És ha arra nézünk, akkor valóban kétségbe is eshetünk. Szegény Mózes és Noé is valószínűleg önmagában nagyon-nagyon tehetetlen volt, hogy mit kezdjen ebben a helyzetben. De ott volt velük az Isten. Egyik szép énekünk pontosan erről szól, most nem énekelni fogom, igyekszem normálisan valahogy elszavalni, bár ilyenkor mindig jönnek a dallamok is. Gyászukat vígságra fordítom, népemet megvígasztalom, és örömöt szerzek nékik, rabságból szabadságot, bánatból megdicsőül drága életet. Új szívet adok nekik, egy utat boldogságot, igen, mert szeretem őket. Mennyire szép ez az ének, hogy az Isten azt mondja, hogy én megadok mindent, mert szeretlek téged. És nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy itt most majdnem szó szerint bibliai igét idézek. Jeremiás könyvének 31. fejezetébe olvassuk. Akkor örömtáncot jár a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt, gyászokat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömöt szerzek nékik a kiállott szenvedés után. Lehet, hogy most a kiállott szenvedésre vagyunk éppen, de akkor is igaz az eleje is, hogy örömöt szerzek nékik a kiállott szenvedés után. És miért? Azért, mert az az Isten, akiről az elmúlt héten azt mondtam, hogy megbocsát és újat kezd, az ma is megbocsát és újat kezd. Ma se tudok róla mást mondani. Azt mondja Isten ebben az igében, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. És nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Ugye ez a történet kronológiailag előbb van, mint Mózes története, tehát Isten már itt is újat kezd, Mózesnál is újat kezd, aztán utána a zsidó nép életében ezerszer újra és újra újat kezd. Megbocsát, és azt mondja, hogy újat kezdek veled. Nem mond le rólad, visszafogad téged, és karjába zár, szólt az ének. Igen, nem mond le rólunk az Isten. És egy dolgot jegyezzünk meg, hogy ehhez nekünk hozzá tenni valónk nincs. Semmit nem tudunk hozzátenni. Ez a bűneset, és ez az özönvíz története számomra mindig azért nagyon nehéz, mert ha valaki pontosan tudta azt, hogy a bűn abban a 8 emberben, aki a hajón van, tovább fog menni, az az Isten volt. Nehogy valaki azt higgye, hogy ez a bárka egy olyan különleges hely volt, ahol egy évre bezárva ezek az emberek újra a paradicsomi állapotba kerültek, és képtelenek voltak vétkezni, és ahogy kijöttek a hajóból, akkor a bárkából már tökéletes emberek voltak, kimosta belőlük a rosszat, az özönvíznek a szenvedése, hát annyira nem mosta ki, hogy néhány hónap múlva szegény Noé részegen fetrengett mesztelenül a sátrában, ami nem éppen egy ilyen pozitív történet, egyszer bort ivott, megrészegedett, és mesztelenre vetkőzött a sátrában. Mondhatnánk, biztos a fiai jobbak voltak, mert azt olvassuk, hogy Hám bemegy, és a mesztelenül fekvő apját kigúnyolja a testvérei előtt. Azt olvassuk, hogy Hám Kánán ősatja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő két testvérének. Se az apa, se a fiú nem lett jobb. És ezt Isten is pontosan tudta, ezért mondja, hogy gonosz az ember szíve szándéka ifjúságától fogva. Isten nem azt mondja, hogy azért leszek kegyelmes, mert olyan jók lettetek. És hadd mondjam, ez lehet, hogy nagyon furcsa, amit most fogok ide a mai korra hozni. Nem azt mondja Isten, hogy azért kegyelmezek meg, mert a bárkába jók lettetek. Nem azért kegyelmezek meg, mert végre a törvényt Mózes nem vágta földhöz. Nem azért kegyelmezek meg, mert úrvacsorát vettél, és onnantól kezdve megtisztultál. Sajnos újra el fogsz bukni. Persze ott megtisztulsz. De még az úrvacsora után is nem mondhatjuk azt, hogy most már, Uram, nem vagyok, nem gonosz az én szívemnek a szándéka, dehogy nem. Hányszor hallom emberektől, hogy még haza sem mentem. Az úrvacsora után már újra olyat mondtam, és olyat gondoltam. Pont ezt jelenti Istennek ez a kegyelme és a szeretet, hogy azt mondja, hogy tudom, milyen vagy. És persze néha jön a büntetés, mert visszautasítod a hívást. Visszautasította Noé korában az emberiség. Visszautasította Mózes korában. És mi volt az oltár előtti ígében? Hogy visszautasítják a hívást az emberek. És azt mondja, hogy igen, elmegy és elpusztítja a városukat. De újra szól a hívás. Isten kegyelmével nem szabad játszani. A kegyelme mindig nagyobb, mint az ítélete, de az is megjelenik. Mind a három történetben. De azt mondja, kezdtünk újat. Tudom, milyen vagy, de kezdjünk újat. És ezt az újrakezdést szeretném ma egyetlen képpel megvilágítani, egy olyan képpel, amiről ebben az igében az Isten beszél. Amíg csak lesz, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Talán az idősebbnek van még olyan egzisztenciális élménye ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent valóban az aratás az embernek. Sokan ma már azt se tudják, hogy hogy lesz a kenyér a pékségbe, azt hiszik, hogy ott valahogy ott a pékségbe csinálnak vele mindent, és fogalmuk nincs, mi a vetés, az aratás, az őrlés. De vannak, akik még tudják, hogy mit jelent úgy élni, hogy az aratástól függ több generációnak az élete. Hogy az aratástól függ az, hogy milyen lesz a holnap. Hogy az esőtől függ, hogy lesz-e egyáltalán aratás, és átélik, hogy az Isten kezébe van. És Isten kegyelmének a jele az aratás, és ez volt az embernek az életében. Nem véletlen az, hogy ilyenkor vannak az aratási hálaadó ünnepek. Amikor októberre az emberek már bearadtak mindent, és azt mondták, hogy ezt Istennek köszönjük meg, mert ez nem a mi kezünkben van. Ide vezethető vissza a régi ígérete, azt mondta, hogy lesz mindig vetés és aratás. A már előbb idézett Túróci Zoltán 1900, ez fontos, 29-ben a következőt írja. Felébredt az Istennek szívének szándakozásában ez az ígéret, ezentúl mindig lesz aratás. És tényleg, azóta volt is aratás mindig. Lehetett akármilyen bűnös a nép, Isten nem adott többé özönvizet a földre. Adott vérözönt, ha jónak látta, de aratás volt, van és lesz. Miért van tehát esztendőről esztendőre aratás? Nem azért, mert a természeti törvények így hozzák magukkal. Az aratás nem a természeti törvényektől, hanem Isten kezétől függ. Azért van aratás, mert Isten megígérte, és ő megtartja a szavát. 95 évvel ezelőtt, amikor Túróci Zoltán, aki mint Nyíregyházán, mint Győrben volt lelkipásztor és püspök, felszállt a vonatra és ment a vonattal, akkor teljesen természetes módon látta az aratást, a vetést, és átélte, hogy van tavasz, nyár, ősz és tél. Igaz-e ez 95 évvel később? Ma, amikor arról beszélünk, hogy lassan már nincsenek évszakok, Isten azt mondja, lesznek. Ma, amikor attól félünk, és van az emberekben egy ilyen klímagyász és klímapánik, hogy mi lesz velünk? És nagyon elgondolkoztatott, amikor ez a kérdés így előkerült, akár a legutóbbi lelkészi munkaközösségi ülésen, hogy tényleg mennyire más minden. Egy lelkész elmondta nekem, akinek vannak kapcsolatai jobban az alföldi gazdasággal, hogy talán a kukoricát kellett az egészet beszántani augusztusban, mert semmi nem lett belőle. Követi egymást a vetés és aratás. Igaz-e még Istennek ez az ígérete, vagy sem? És azt látjuk ebben a világban, hogy két nagy erő dolgozik egymással szemben. Egyrészt az Isten, aki ezt az ígéretet adta, másrészt pedig az ember, aki, ahogy mondani szokták, elszabadult hajó kötélként rombolja és pusztítja ezt a világot. Rettenetes látni, hogy az emberiség Isten és a világ ellen dolgozik. Egy tudóst idézett valaki ezen a lelkész találkozón, aki a következőt mondta, a klímaváltozás és a környezet szennyezés nem tudományos kérdés, hanem spirituális. Amit a tudomány tudott, már elmondott, ezt lehet vitatni, meg kell nézni a statisztikákat, adatokat, hőmérsékletemelkedést, meg kell nézni a szerencsétlen jegesmedvéket azokon a kis jégdarabokon, ahol próbálnak életbe maradni. Nem pánikot akarok kelteni, de ez valóban így van. De ezt nem fogja megoldani soha a politika, se a gazdaság, mert mind a kettő ellenérdekelt. Ez spirituális kérdés. Azért van ez, mert mi nem tudunk normálisan élni. Mert mi nem tudunk örülni az egyszerű vetésnek és aratásnak, újra és újra többet akarunk, és hihetetlenül sok mindent felhalmozunk. Hihetetlenül sokszor vigasztaljuk magunkat vásárlással, vagy bármi mással. Amerikában, most olvastam, azért Magyarországon kicsit más az anyagi helyzet, de sokan azért cserélik le az autójukat, mert az újnak már nem tudom, milyen ledes világítása van, és akkor a régi az mehet a szemétbe. Amikor Vekerlére mentem, reggel egy CD-t hallgattam, ezen József Attila megzenésített versei voltak, hát tudjuk, hogy neki nem volt egyszerű az élete. Az egyik versében arról beszél, hogy ha eljössz hozzám, akkor leülhetsz az egyetlen székemre, és papírból, újságpapírból tányért készítek neked, és megfoltozom a ruhádat. És arra gondoltam, hogy József Attilának addig, amíg 32 évesen meg nem halt, hány inge lehetett életébe? Szerintem nem volt 5-nél több. Szerintem 20 évesen valószínű 2 inget cserélgethetett, meg egy nadrágot, amit varrogatott. És milyen sokan élték így az életüket, és nem ezt sírom vissza. De lehet, hogy ami nekem otthon van ing, az egy kicsit sok. Nem biztos, hogy annyit fölveszek újra és újra. És nem tudom, hogy ezzel ki hogy van a saját életében. Mi hergeljük bele magunkat, méghozzá miért? Mert hiányzik az Isten az életünkből. Túlvásárlás, túlköltekezés, mert üresség, félelem van az életünkben, rohanunk, és így próbálunk kompenzálni. Hadd olvassak fel egy könyvből néhány sort, ami hasonló dolgokkal foglalkozik. Ezt írja egy amerikai lelkipásztor. Nem vagyok híva az összeesküvés elméleteknek, de nyílt titok, hogy a háború után a nagyüzemeket birtokló iparmágnások, a washingtoni árnyékpolitikusok és a New Yorki reklámigazgatók összeesküdtek, hogy újjáformálják az amerikai gazdaságot. És milyen szándék vezérelte őket? Felépíteni egy teljes gazdaságot, és vele együtt egy kultúrát, a fogyasztói társadalomra alapozva. Rávenni egy rakás egyszerű gazdálkodót, 1900-as évek elején több mint a 90% a gazdálkodó volt az amerikaiaknak, a fogyasztói társadalomra alapozva. Rávenni egy rakás egyszerű gazdálkodó gyermekeit, hogy idejüket és pénzüket a futószallagról lekerült legújabb dolgok megvásárlására fordítsák. Ezért kezdett vette az amerikai társadalom dologiasítása. Ezt írja egy bankár, el kell mozdítanunk Amerikát a szükségek kultúrájától a vágyak kultúrája felé. Addig azt vették meg, amire szükség volt. Most már amire vágyik az ember, és a vágyak tudjuk betölthetetlenek. Az emberiséggel, az embereket meg kell tanítani, hogy folyton új dolgokat akarjanak, újrakra vágyjanak, még mielőtt a régi teljes mértékben elhasználták volna. Új gondolkodásmódot kell kialakítanunk, hogy az ember szükségeinek fölébe kerekedjenek a vágyai. 1927-ben ezt írta egy újságíró, még zárásként, hogy olvassam el, változás következett be demokráciánkban, ezt a változást konzumizmusnak hívják. Az amerikai állampolgár többé nem állampolgárként a legfontosabb hazájának, hanem fogyasztóként. Csak egy mondatot hadd tegyek hozzá, nem előrőriztem, de elhiszem a könyvnek. Mikor 2001. szeptember 11-én becsapódtak a gépek a két nagy toronyba, utána George Bush mondott egy beszédet néhány héttel, és megkérdezték, hogy hogyan segíthetünk országunkat visszabillenteni a helyére, akkor ezt válaszolta, hogy menjetek vásárolni. Miért mondom mindezt? Mert azt szeretném, ha ezen a régi képen keresztül, ami lehet, hogy nekünk már sokat nem mond, mint vetés és aratás, meglátnánk azt, hogy Isten kezében van az életünk. Nem tudom, hogy hogy és mind, de ha Isten azt ígérte, hogy lesz aratás, lesz vetés. És hiába ijedünk meg attól a rettenetes tornádótól, vagy tájfuntól, nem tudom melyik a szakkifejezés, ami végig söpört Amerikán, ami eddig nem volt, és nem ott ment, és kisebb volt. Sajnos teszünk sok mindent, de azért mindez, és itt hagy húzzam alá ezt a prófétai mondatot Túróczi Zoltántól, még egyszer 1929-ből, az aratás nem a természeti törvényektől, hanem Isten kezétől függ. Ahogy az aratás, az évszakok, úgy az életünk is Isten kezében van. És lehetne tenni ellene. Amikor a Covid volt, és csak néhány hónapig nem jártak a nagy hajók és a repülők, akkor kimutatták, hogy milyen sokat gyógyult a Földnek a légköre és a környezete. Isten azt mondja, amíg csak lesz föld, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. És most egy nagyon rövid időre még zárásként tanuljunk Noétól két dolgot. Mit tanulhatunk Noétól? Az első, mi jellemző Noéra az egész özönvíz történetben? Az a hihetetlen, elszánt és fafejű, hogy így fogalmaznak, engedelmesség. Hogyha azt mondja Isten, hogy építs egy bárkát a szárazföld közepére, akkor nem olvassuk, hogy miért, meg hogyan, hol van a fa, uram, kész, építi évekig. Ha azt mondja Isten, jön az özönvíz, sehol senki nem lát semmit, menj be a bárkába, bemegy. Ha azt mondja Isten, gyere ki, kijön. Egészen hihetetlen, és nem véletlen, hogy a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetében, amit a útmutatóban mostanában olvashattunk is, ezt olvassuk Noéról, mint a hit hőséről. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Ragaszkodás az Isten szavához és az Isten igéjéhez. És a mi életünkben is ez nagyon fontos dolog. Azokban is, amit úgy könnyen értünk, meg azokban is, amit megértünk, csak éppen viszolygunk tőle, vagy ellenkeznénk, meg azoktól is, amit egyáltalán nem is értünk. Ha Isten valamit mond, ha valamit a szívünkre helyez, ezt érezni fogjuk, ezt tudni fogjuk, akár a mai ige hirdetésből, akkor legyünk engedelmesek. Akkor tegyük azt, amit Noé tett. Mert ez a menekülésnek az útja. És mivel zárul ez a történet? Hogy Noé kilépve ebből, hogy mindig Isten szavára figyel, egyszer csak tesz valamit, amit Isten nem mondott neki. Kijön Noé, körbenéz, és azt éli át, amit majd nem sokára hallunk énekben is, hogy Uram, tart még a kegyelem, és a szívem örül. Jézus eljött hozzám rajtam, megkönyörül. Kinyújtott a karját, szeliden felemelt, amíg élek, ezt a percet nem feledem. Persze ő nem Jézusról beszél itt még, hanem az Istenről. De azt mondja, tart még a kegyelem. Túléltük, újat kezdhetünk. És annyira túlcsordul benne a hála, hogy valami egészen furcsa dolgot tesz. Lelkész testvérem ezt így fogalmazta meg, hogyha hittanórán lennénk, én ebben direkt nem akartam belemenni, de most így hozta a Szentlélek, akkor azt mondaná egy kis tanos, ami talán nektek is eszedbe jutott, minek kellett megmenteni az állatokat, ha Noé utána levágja. Hát Noé hála áldozatot mutat be az állatokból. És én erre azt a magyarázatot látom, hogy Noé miből akart adni? Nem a sárból, az volt az Istennek bőven. Ami a legértékesebb volt. És mi volt a legértékesebb? Milyen értékes az, amikor egy kihaló állatfajból már csak két darab van. Ki az, akik levágná az egyiket? De azért valószínű, hogy akkor nem pár, ketten voltak, hanem akkor inkább ez a hetes szám az igaz, ami egy másik igébe szerepel. De azt mondja, hogy adok abból, ami a legfontosabb. Elönti a szívét a hála. És én azt szeretném, ha ezután a két istentisztelet után, ami nagyon hasonlít egymásra, úgy mennénk el, hogy Uram, tart még a kegyelem. És mennyivel inkább hálásnak kell lennem, mint akkor, amikor még nem ismerték Jézus Krisztust. Tart még a kegyelem. És lehet, hogy rossz az életem, lehet, hogy nehézség van, de Isten újat akar velem kezdeni. És milyen szép ez, ugye antropomorf kifejezés. De ezt mondja, amikor az Úr megérezte a kedves illatot. Lehet a mi áldozatunk, kedves illat az Istennek. Legyen szó zenéről, közvetítésről, iratterjesztésről, bármilyen segítségről. Mi ezt tudjuk áldozatként adni az Úrnak. Persze tőle kaptuk, ahogy Noé is tőle kapott mindent. De Istennek ez egy kedves illat. Pénteken este bejöttem a templomba, Csilla és Péter szépen kitakarított, és ami bennem megmaradt, hogy olyan jó illat volt. Olyan jó illat volt, jó volt bejönni. Most nem érezzük ezt a jó illatot, bár remélem az Úristen érzi azt a jó illatot, ami a mi áldozatunkból és ajándékunkból felszáll oda hozzá. És most nem zárom le az ige hirdetést, folytatódjon két énekkel, Tart még a kegyelem, lesz majd az egyikének, és lesz egy másik is. Énekeljük bátran, énekeljük úgy, mint Noé, aki kijött a bárkából, kijött a sötétségből, a nehézségből. Ugye klasszikus történet, amikor egyszer megkérdezte a feleség, hogy milyen volt a bárkában, azt mondta a gyerek, hogy büdös, biztos a sok állattól, mindentől. Kijött ebből a bezárt életből, és azt mondta, tart még a kegyelem, hálát adok az Istennek. Adjunk mi is így hálát azért, akkor is, amíg nehézségben vagyunk, hogy minket is meg fog szabadítani. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő atyánk, hálát adunk atyai gondoskodásodért és azért a jóságért, hogy megáldod a földet és munkánkat, és megadod mindennapi kenyerünket. Kérünk, nyisd meg jóságos szívedet és szelíd kezedet, áldj meg minket és tőled kapott javainkat, fordíts javunkra ajándékaidat, hogy keresztény módon éljünk és gazdálkodjunk, családunknak és embertársainknak szolgáljunk testi és jelki javainkkal, téged pedig igaz hittel és jó lelkiismerettel dicsőítsünk, most és örökké. Amen.